No, jó reggelt mindenkinek. Akkor bele is vágnánk a mai anyagba. Jó reggelt mindenkinek! Itt a teremben összesen négyen vagyunk. Szerencsére a Teams-ben kicsit többen vannak. Akkor a mai óránk tovább megyünk. Ugye múlt héten a szivattyúkkal foglalkoztunk, megnéztük, hogy ugye milyen típusai vannak, hogyan lehet őket szabályozni, majd a gyakorlaton még egy feladat erejéig vissza fogunk rájuk térni. Akkor a mai órán pedig tovább megyünk, és meglátják elég jól. Na, szóval akkor a mai órán tovább megyünk, és megnézzük az áramló közeg energiát hasznosító gépeket. Ezekből három nagy témakörünk lesz, vagy három nagy csoporton fogunk végigmenni. Ugye mi tartoznak ide? Elsősorban ide tartoznak a vízturbinák, illetve a szélturbinák, és egy kis kitekintést fogunk tenni a hidromotorokra és azoknak az alkalmazási területére. Első körben nézzük meg a vízturbinákat. Ugye nézzük meg, hogy mi is az a vízturbina, és mi a hasonlóság, illetve különbség egy áramlástani szivattyú és egy vízturbina között. Hát ugye kifogant áram helyett az úgynevezett folyadék nyelésről beszélünk. Igazából, ha belegondolunk, fizikailag, vagy legalábbis mértékegységileg, ugyanazt takarja. De hogy miért is folyadék nyelés, ugye itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyi mekkora térfogatáramot szállít ez a berendezés, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora teljesítményt fogunk tudni ebből a rendszerből kiszedni. Ugye önmagában egy vízturbina nem csinál semmit, vagy hát ugye értelmetlen, ha csak oda beteszünk egy vízturbinát, ahhoz általában hozzászoktuk kapcsolni valamilyen energiatermelő berendezést, generátort, vagy általában generátorról beszélünk, tehát vízi erőművekről van szó, tehát nekünk az a célunk, hogy meghatározzuk azt, hogy mekkora teljesítményt fogunk ugye kiszedni ebből a rendszerből, ugye ahhoz meg azt kell tudni, hogy mekkora víz fog erre rá zódulni, tehát mekkora lesz a folyadék nyelése egy ilyen berendezésnek. Ugye itt megint egy gondolati átváltásra van szükségünk, ugye nincs ilyen, hogy szállító magasság, hiszen ugye a vízturbina kvázi mint egy inverz áramlástani szivattyúként működik, tehát az úgynevezett esést fogjuk bevezetni a szállító magasságról, és akkor ebben is van kettő darab esésünk. Ugye van az egyik a geometria, vagy geodetikus esés. Itt látják, hogy hogyan lehet, hogy itt van a HG, ugye ez az, amit kvázi mi meg tudunk mérni. És hát van az úgynevezett hasznosítható esés, ugye kvázi ugyanazok lesznek így tartalmilag, ha belegondolnak, mint a statikus szállító magasság és a szállító magasságunk. Ugye látják, hogy a hasznosítható esés az mindig kisebb, mint a valós esés, hiszen látják, bejön a 1 plusz lambdászor el per d, erről meg arra következtethetünk, még ugye nem tanultunk ilyeneket, de lehet rá se következtetni, ugye, hogy ez mi lesz, ugye a csősugródási tényező, Ugye abban van ilyen, hogy lambda L per D, emlékeznek? Ugye? Yeah. Tehát akkor így első blikre, ha ránéznek, akkor látják, hogy itt van a idézőjeles vesztességünk. Tehát ugye a valós hasznosítható esésünk az a geodetikus esésnél biztos, hogy kisebb lesz. Tehát itt jön az első veszteségünk. Na ugye itt ugye megint egy azonos a működési elvünk, tehát ugyanolyan lapátozást veszünk figyelembe, vagy végig gondoljuk elméletileg, akkor ugye, ha szivattyúról beszélünk, akkor megnöveljük a kontinuumunknak az energiáját, ugye? Tehát ugye az volt a célunk a szivattyúzásnál, hogy a belépő közegünknek az energiáját megnöveljük. Itt meg ugye pont fordítva játsszuk a dolgot, van egy nagy energiatartalmú közegünk, és abból mi kivesszük a számunkra szükséges energiát, tehát míg a szivattyúzásnál növeljük a kontinuumnak az energiáját, hát a vízturbinák esetén értelemszerűen ugye ez csökkenni fog. Látják, hogy itt van ez a HE végtelen, ez a elméleti végtelen szállító magasság vagy esés. Ugye itt bejönnek mindenféle csúnya dolgok, látják, mint C1U, U, C2U, U2, ugye ezek lesznek, majd most itt nem fogok rá túlzottan kitérni. Ugye itt a lapát szögek, kerületi sebességek és társai fognak belépni. Ugye akkor tudjuk legjobban kihasználni a berendezésünket, hogyha ugye látják, hogy a kilépő kerületi sebesség, a háromszög az derékszögű háromszög, vagyis a C2U komponensünk zérus, tehát ezt azt szoktuk mondani, hogy a kilépés perdületmentes, tehát kvázi egyenesen lép ki a folyadék nem valamilyen szög alatt a lapátról. Ugye ez megint egy ilyen teoretikus dolog, tervezésnél lehet ezzel játszani. Na, hát akkor hogyan is épül be egy vízturbina? Ugye nézzük meg, ugye itt megint egy kicsit fordítva kell gondolkozni, ha belegondolnak. Látják, itt azért nagyjából olyan átmérők vannak, hogy azért a veszteségeink minimálisak, hiszen a hossz viszonylag kicsi. Viszont az átmérők nagyok, tehát az L per D hányados, az nagyon kicsinke értéket fog adni, hogyha összeszózunk egy nagyon kicsike értéket, hiszen a lambdára nulla alatti értékeket kapunk, tehát 0,0 valamennyi általában a lambda értékünk, akkor hogyha az L per D hányadost is 0,0 valami, ha két 0,0 valamit összeszózunk, akkor rögtön már két nullával többünk lesz. Úgyhogy látják, hogy az elmélet és a valós esésünk ugye az közel azonos lesz, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egyenlő egymással. Hát akkor hogyan is néz ki? Van az úgynevezett felvízszint, ez az, ami fent van. Hát ezek ilyen érdekes dolgok. Ugye a hidaknál is azt szokták mondani, hogy van a felszerkezet. Ez egy gyönyörű szó, tehát csak kimondani marha nehéz, meg így végig gondolni. Tehát van a felszerkezet, meg az alszerkezet, ugye felszerkezet. Járnak a járművek, az emberek, és a stb. És akkor van az alvízszint, ez meg azért alvízszint, mert alacsonyabban van, mint a felső vízszint. Ugye mit kell csinálni? Hát azért ritkán tudjuk azt eljátszani, hogy fogjuk, azt berakjuk a folyóba ezt a berendezést, tehát valamilyen duzzasztást kell ugye előtte csinálni, ugye ezért is akadtak ki a zöldek, amikor a bős nagyvalost megcsinálták, hogy fú, micsoda asztrofális következményei lesznek. Ha meg megnézzük, hogy mit csináltak ugye a Tiszánál, ugye a Tiszató, az egy mesterségesen létrehozott tó, ugye ott van a Ugyétel, a porosz, vagy valahol ott van ugye a vízerőmű, csináltak egy víztárolót, az lett a Tiszató, és gyönyörű élővilág alakult oda ki. Tehát azért a természet, csinálunk valamit, és akkor ugye a természet azt meg be fogja lakni, tehát járnak oda a pecások, lógatni kukacokat és stb. Tehát azért ez megint ilyen kétélű fegyver, ez a vízerőmű. Hasonlóképpen majd ki fogunk térni a szélturbinákra, ugye ez is egy kétélű dolog, meg hát ugye a legondolom, itt a megújuló energiát, ugye ez egy megújuló energiának csoportjába szokták bele pakolni ezeket a vízerőműveket. Én most mi a menő? Mi a menő? Naperőm, ugye? Ez most napára viszik, mint a cukrot, mondani mindenhova naperőműveket kell telepíteni, mert az a király. Biztos, hogy nagyon király, csak amikor végig gondolja az ember, hogy a szántóföldet így soval behintjük és oda pakoljuk a naperőmű farmjainkat, és akkor most eszünk, vagy energiánk van, tehát ugye ez megint egy, na mindegy, ez lehet filózni. Tehát föl kell duzzasztani a vízünket, hogy legyen egy hatalmas helyzeti energiánk, ugye? Helyzeti energiaváltozás fogja igazándiból ezt az egész történetet mozgatni, ugye? Hát voltak ebből csúnya katasztrófák, Olaszországban próbáltak egy vízerőművet építeni, csak nem mérték jól föl a környező helyet, a hegyet, és olyan földrajza van annak a területnek, hogy átszakadt a gát, és elmosott egy falut. A National Geographic foglalkozik, nem is tudom meg sorozatában, de ott benne van valami, nem tudom, hogy mi a helynek a neve, de rákeresnek ezek a katasztrófák nyomából, vagy valami ilyesmi címszót beírnak a YouTube-ra. Érdekes, elmosott egy egész falut. Szóval nagy a víznek az energiája, ezért is hasznosítjuk. Ugye a víznek van számunkra a legnagyobb, mint megújuló energiaforrás, a legnagyobb energiasűrűsége. Véletlen van az, hogy nem annyira elterjedtek az elektromos autók, hiszen egy akkumulátornak az energiasűrűsége jóval kisebb, mint egy az üzemanyagainknak, benzin, gázolaj, pakura, stb. Ezeknek ugye sokkal nagyobb az energia sűrűsége, mint egy akkumulátornak. Víz meghajtása autó ugye így effektíve nincs, hiszen nem tudunk akkora energiát ilyen kis tömegek mellett kihozni belőle. Érdekes is lenne, hogy ilyen vízüzemi autónk lenni, hordoznánk magunkkal a vízturbinát. Na mindegy. Szóval a lényeg, itt földúzzasztjuk, ugye ráengedjük a járókerekünkre, az meg fog hajtani valamilyen energiatermelő berendezést, leginkább generátort. Na most akkor itt megint nagyon észnél kell lenni, mert amikor ugye nem akármilyen frekvencián kell járnunk ezeket a berendezéseket, hiszen ugye megvan adva, hogy nekünk 50 Hz-en kell betáplálni, vagy hát egy erőműnek 50 Hz-en kell betáplálni, és nagyon minimálisan térhetünk el ugye az 50 Hz-től. Na most akkor ki tudják azt számolni, hogy az hány fordulat per perc. Ugye? Tehát fix, hiszen azonos fordulatszámon kell üzemeltetnünk egy ilyen berendezést, hogy mi energiát tudjunk szolgáltatni ugye a hálózatba. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan, ugye el kell érnünk, tehát a tervezésnél, amikor egy vízturbinát terveznek, akkor nagyon sok minden input paramétert kell figyelembe venni ahhoz, hogy egy jól működő, ténylegesen használható vízerőművünk legyen. Valaki be szeretne lépni, fogadjon. Jó. És hát, ha megnézik, akkor ugye ez, mivel mondtam, hogy ez egy inverz fázis, fölfogható, hogy inverz áramlást a szivattyúnak. Egy szivattyú előtt van mindig a szívó cső, és utána van a nyomó cső. Hát ugye mivel fordítva működik, ezért a terminológia is ehhez igazodik. Ugye itt nincs nyomó cső, hiszen az teljesen értelmét veszti, hiszen szinte egyből ráengedjük a vizet a turbinára, de látják, hogy itt van a szívócső, ugye ezt el kell vezetni, azt a nagy mennyiségű folyadékot, amit ráengedünk. Úgyhogy igazán, ha végig gondoljuk, akkor az áramlással szembe haladva, ugye itt csökkenni fog a nyomás. Tehát itt lesz a turbinánál ugye a legkisebb nyomáson, és onnan szépen haladva fog növekedni, tehát kvázi szívócsőként fog ez üzemelni. És természetesen itt is nagyon fontos az, hogy figyelni kell arra, hogy itt se érjük el a telítési gőznyomáshoz tartozó nyomásértéket, mert ugye, hogyha lecsökken a nyomás, akkor ott gőzbuborék fog keletkezni, ha gőzbuborék keletkezik, akkor kavitáció fog fellépni, ha meg kavitáció van, akkor az meg mindenféle dolgot meg fog enni. Tudják, hogy mi a kavitáció? Nem tudják, mi a kavitáció. A kavitáció, hát hogyha rosszul van megcsinálva a fűtési rendszer, akkor ott is fel tud lépni kavitáció. Ugye, elérjük a telítési gőznyomást. Mi történik akkor? Akkor a folyadékban gőzbuborékok fognak keletkezni. Ugye, azzal, hogy ott mondjuk itt kialakul a turbinánál, egy a lapáton valahol kialakul ugye egy ilyen egy gőzbuborék, és az rögtön tovább fog onnan menni. De ugye, ha mind tovább megy, ott már elkezd növekedni a nyomás, tehát jóval telítési gőznyomás fölé fogunk emelkedni, és mi fog történni akkor? A gőzbuborék konkrétan szétrappan, tehát összetréselődik, hogy hirtelen ugye megszűnik gőznek lenni ez a kis buborék, és hogyha megszűnik, akkor fölép ez a jelenség, amikor összeroppan ez a buborék, akkor ott egy hatalmas energia fog keletkezni, kvázi ugye robbanás történik, de egy lökés hullám, és az meg így neki csapódik a járókeréknek, és az elkezdi szépen megenni ezeket a járókerekeket. Ha elmennek egy közlekedési múzeumban, és megnéznek egy hajócsavart, akkor azt látják, hogy végig, inkább belépő él mentén, egy apró kis kiharapások van. Na hát azért, mert ott kavitáció lép föl, tehát egy hajócsavart is nagyon körültekintően kell megtervezni, de hát ott azért nagyon sok minden olyan állapot bekövetkezhet, amire nem lehet felkészülni. Úgyhogy a hajócsavaroknál hát ez sajnálatos módon ez a velejáró dolga, hogy ott kavitáció fog fellépni. De ahol természetesen tudjuk, ott kerüljük el. Ugye a fűtési rendszer rosszul van megtervezve, akkor hallanak benne mindenféle kopogó hangot, akkor valószínűleg ott kavitáció van. Érdekes, ami van, ilyen fémes, csillingelő, nagyon kellemetlen hangja van a kavitációval. Jó, na hát akkor menjünk tovább, nézzük meg, hogy milyen típusú turbináink is vannak. Két nagyobb csoportra lehet ezeket osztani. Van az úgynevezett akciós turbinák, vagy szabad sugár turbinák. Ugye itt arra kell gondolni, mint amikor a gyerekek megkapják a búcsúba a széltörgetjüket, és elkezdik fújni. Na, azok lesznek az úgynevezett akciós turbinák, vagy szabad sugár turbinák. Tehát egy fúvókával ráengedjük a vizet, vagy a kontinuumunkat a turbinára, és van az úgynevezett reakciós turbinak, vagy rés túlnyomásos turbinák, amikor a lapát csatornákat teljesen ki fogja tölteni a kontinuumon, és akkor fog ugye kialakulni a nyomáskülönbség, és ezáltal fogja ugye meghajtani, tehát lesz egyszer nyomási energiánk, és vagy hát a nyomás különbségből adódó energia, mozgási energia, ugye mi az akciós turbinánál csak és kizárólag mozgási energia hasznosítás történik. Na hát nézzük meg, ugye van a úgynevezett jellemző fordulatszám, ugye szimatjuk esetén talán emlékeznek erre az összefüggésre. Hát ugye itt nem a térfogatára a meghatározó üzemtani paraméterünk, hanem micsoda, ugye az esés, tehát a térfogat áram helyett be kellene vezetnünk ugye a teljesítmény és az esés, tehát ez fogja a legjobban meghatározni nekünk ugye a turbinákat. Tehát mindig, amikor végig gondolnak egy berendezést, hogy mi azok a fizikai paramétereink, amikkel a legjobban le lehet írni egy berendezésnek az üzemét. Ugye, hát itt ugye megint nem a térfogat áram, hiszen az minket nagyon nem érdekel, hogy mekkora térfogat áramok fognak ott kialakulni, az viszont már sokkal érdekesebb, hogy mekkora egy ilyen berendezésünknek az esése és a teljesítmény. Tehát mekkora teljesítményt fogunk tudni kiszedni belőle. Ugye látják, hogy itt van egy ilyen 1,166-os szorzónk, ugye ez azért, mert ezek az összefüggések még lóerőre lettek kitalálva, és hát a lóerőt át kell konvertálni kilovattra, és akkor ez a váltószám lóerő és kilovatt között. Tehát látják, hogy itt ilyen fordulatszám, teljesítmény és az esés az, ami megtalálható a jellemző fordulatszám meghatározásán. Ugye megint azt lehet mondani, hogy ez nem dimenziómentes mértékegység, de mi azt mondjuk rá, hogy ez legyen dimenziómentes, hiszen akkor össze tudjuk hasonlítani egymással a berendezéseket, nem olyan, mint a Reynolds szám, ami tényleg dimenziómentes, mert ezzel együtt kell érni. Hát ez hasonló dolog, mint hogy bármely szám nulladik hatványa egy, tehát megegyeztek a matematikusok, hogy az egy. Miért nem nulla? Hát csak mert, ugye? Tehát azt hozza szépen ki, hogy ez legyen. Hát akkor nézzük meg a vízturbináknak a használhatóságát. Ábrázolva az esés és a víznyelés koordináta rendszerében, most itt a víznyelés, hiszen amikor megnézünk egy folyót, vagy víztározót, ahonnan átengedjük a turbinán ezt, akkor ugye valamekkora víznyeléssel kell számolni, hiszen a folyónak van valamekkora hozama, ugye vízhozama, ezt úgy szokták mondani, annál többet nem igazán fogunk tudni kipréselni ebből a berendezésből, és hát ugye látják, hogy van valamekkora esése ennek a berendezésnek, ugye ezt is ugye a helynek a függvényébe tudjuk csak kihasználni, tehát annál nagyobb esést nem nagyon fogunk tudni betenni, mint amit a helynek a fizikai, vagy hát földrajzi adottságai fognak kialakítani. Ugye nem véletlen, hogy ott van a Hoover gát. Látták már a Hoover gátat? Valaki látta élőben? Én láttam élőben. Volt szerencsém arra járni. Arizona és Nevada között pont a határon van. Hát, félelmetes. Félelmetes. Akkora kanyon van ott, hogy bungee jumpingon lehet, de ahhoz meg nem vagyok elég tökörű gyerek, hogy ezt bevállaljam. Úgyhogy nagyon érdekes látvány maga a Hoover gát. Mögötte az a hatalmas mennyiségű felgyűlemlett víz, tehát már maga az a vízmennyiség is félelmetes, így felülről nézve, ami ott van, nem beszélve arról a mélységről, ami a Hoover gátnál tátom, eszméletlen látvány. Tehát aki teheti, az járjon arra, sőt buzdám arra, hogy ugye vannak ezek az amerikai kempingek, gyerektáborok, ha meg valaki oda eljut, az nem mondom, hogy ebben a vírus helyzetben, na mindegy, ezt nem tudom, de mindegy, a lényeg, hogy utána el lehet menni utazni, meg lehet nézni a hóvalkátat, tehát már na nézzük, hogy akkor mit lehet csinálni. Ugye azt mondjuk, hogy itt látják, hogy nagy tehát a szintkülönbség viszonylag nagy, de azért a víznyelésünk mérséke. Itt az úgynevezett Pelton turbinát tudjuk alkalmazni. Amikor látják a ugye itt is mindig meg kell nézni ezeket, és utána mérlegelni kell, hogy milyen turbinát fogunk ott tudni a legjobb hatásokkal üzemeltetni, hiszen nekünk ez a célunk, hogy a legjobb hatások mellett a legjobb üzemi paraméterekkel rendelkező berendezést telepítsük oda, hiába hozok egy bánki turbinát, egy ilyen, azt mondom, megnézzük, hogy hol használják a bánki turbinát, az is egy ilyen nagy hungarikum a bánki turbina, nem csak azért, mert Bánki Donát találta föl, hanem kifejezetten magyar viszonylatokra alkotta meg Bánki Donát a turbináját, vagy az róla elnevezett turbinát, tehát hogyha én ide tennék egy bánki turbinát, biztos, hogy nem a legjobb hatásokkal üzemelne. Jó, tehát a következő, ez a sárga tartomány, ugye látják, hogy ez elég széles spektrumot le fog fedni, elég nagy esés tartományt fed le, tehát látják, hogy azért viszonylag kicsi esés és mocskos nagy esés között tudjuk használni, és azt lehet mondani, hogy minimális víznyelés és szinte maximális víznyelés mellett is egész jó hatásokkal üzemel, hát azért mondjuk ezt a sárga háromszög, ezt a háromszög részt, ha ezt leveszik, akkor is hatalmas tartományt lefed a Francis turbina. Látják, hogy kicsi vízesés, kicsi esés, és hát mérsékelt közepes víznyelés mellett tudjuk használni a Kaplan típusú turbinánkat, és itt van a hungarikum, ez a rész, ez a lilás terület, látják, kicsi esés, kicsi víznyelés mellett pedig a bánki turbinát fogjuk beépíteni. Na, akkor nézzük meg rögtön az akciós turbináinkat. Ugye itt az a lényeg, kvázi működik, mint egy vízimalom. Ugye, jön a víz, rámegy a lapát, és akkor tovább megy, kvázi így kell fölfogni. Azért nem teljesen így van. Ugye egy fúvókával rávezetjük a csatornára ugye a folyadékot, és akkor ugye a mozgási energiája, a víz mozgási energiája fogja meghajtani ezt a berendezést. Akciós turbinákat mindig nagy esés és mérsékelt térfogatáram feldolgozására fogjuk tudni alkalmazni, hiszen ha nagyon nagy a térfogatáram, akkor már ott mindenféle problémák fognak fellépni. Ugye látják, hogy amit már pedzegettem, hogy a fordulatszámot mindig úgy kell meghatározni, úgy kell szabályozzuk ezt a rendszert, hogy a hálózati frekvenciához igazodjon. És bárhol vagyunk a világban, a konnektorokban mindig 50 Hz-es váltakozó áramot fogunk találni, hogy miért, mert valaki arra jött rá, hogy ez a legjobb. És mit fogunk tapasztalni? Ezek kis jellemző fordulatszámú berendezések. Ugye ez nem azt jelenti, hogy alacsony fordulatszámmal üzemel, hanem a jellemző fordulatszámú alacsony. Na nézzük, a Pelton turbinának itt van egy ilyen sematikus rajza, tetszenek látni, itt van ez a fúvóka, ezt vezetjük rá a lapátra, és a fúvókából érkező áramlás, áramlás hatására fog elindulni ez a berendezés. Mi a működési elve ennek a Pelton turbinának? Valaki? Senki. Az impulzus tétel. Hát nagyon-nagyon régen még voltak ilyen példák, a hő- és áramlástanban, amikor hát valami ilyesmi ilyen Pelton turbináról volt szó. Hát hogyan is működik, csak hogy így valami... Ki fogom hagyni itt az elméleti levezetésben, az beszéled innen minket, de ha benne gondolják, hogyan is néz ki. Ez a Pelton turbina, ez egy ilyen kamátszerűség, így néz ki egy kamát, amiben belép a kondi. Hogy mi fog történni? Ugye itt jön rá, itt van a fúvókám, van a fúvóka, itt kilép a vízsugár. De mi van ennek a vízsugárnak? Ugye, itt van egy C, állomási sebes. Itt mi fog történni? Hát ez ugye ketté válik, ez mondjuk 50-50 arányban, tehát így vissza fog fordulni. Na most ezt úgy kell meg. Emlékeznek az impulzus tételre? Amikor belehelyeztünk ugye az állandó közegbe egy testet. Hát ugye itt is mi fog történni? Az állandó közegünkbe belehelyezünk egy testet. Mikor lesz a legjobb hatásfoka egy Telton turbinának? Ugye ha végig gondolják, akkor ugye itt lesz egy impulzus erőm, ugye ebben mindig kifele mutatták, hogy itt van az ellenőrző térfogatom, ugye akkor mindig kifele mutat. Tehát lesz itt egyszer, ugye, mondjuk az I egy impulzus vektorom. Na most, hogyha most így direkt úgy rajzoltam, hogy nem ugyanolyan a kettő, általában mindig ugyanolyan a kettő kialakítása, tehát szimmetrikus, most direkt nem szimmetrikusra rajzoltam. Ugye mi van akkor, hogyha az alsó helyzetbe lép ki? Ugye látják, ugye, hogy valami, hát akkor ugye itt az a ellenőrző térfogatom valami ilyen lesz, tehát ebben előlegesen lép így ki az impulzus vektorom, mondjuk ez lesz az I2 impulzusom, ebben az esetben meg így fog kilépni, meg így fog kilépni mondjuk az I3 impulzus vektorom. Mi a különbség az alsó impulzus erővektorom és a felső impulzus erővektorom között? Csak kicsit idefordítom a kamerát, hogy lássák. Mi a különbség a kettő között? De megnézzük az alsót, akkor ott valamilyen szög alatt fog kilépni. Tehát innentől kezdve ugye ennek két komponens lesz, vagyis a kilépő, ami ugye meghajtaná ezt az egész berendezést, ugyanaz kvázi ez az I2-nek az X komponense lesz, ugye? Itt, de viszont itt az I2-nek van Y komponense is. Ez az I2-Y komponens nem szól be a meghajtásba. Tehát ugye látják, hogy itt nem, itt lesz idézőjelben egy veszteségünk. Tehát itt az I2, abban az esetben, hogyha valamilyen szög alatt lép ki, az I2 impulzus vektorom, akkor ugye nem lesz jó hatásfokom, már csak vektorilag, tehát erőtanilag, itt már idézőjelben veszteség fog kilépni. Mi van ugye abban az esetben, hogyha teljesen visszafordítom, tehát a kilépő vízsugár párhuzamos a belépő vízsugárnak, ugye itt nincs Y irányú komponensem, csak is kizárólag X irányú komponensem van, tehát abban az esetben fog elméletileg, áramlástanilag a legjobb hatásfokon dolgozni egy ilyen turbina, hogyha 180 fokba visszafordít a vízsugár. Jó? Ez így működik. Tehát látják, nem farrahány borsó volt maga az impulzus tétel tárgyalása, hő és áramlástanból visszaköszön. Elég erősen itt a hő- és áramlástani berendezések kapcsán. És hát ez az ábra a Peltonnak a szabadalmából származik. Látják, minden is volt, ács, malomépítő, és így jött rá, hogy valószínűleg azt akarta, hogy a vízimalom a legjobban üzemeljen az adott folyónál, és rájött, hogy így fogja tudni a legjobb eredményt elérni. És itt van maga a Pelton turbina valójában. Ugye, ha megtetszenek nézni, látják, itt vannak ezek a kis kanálkák, amiben belép az áramló kontinuumon, és ha megnézik, akkor nagyjából látszik az, hogy itt ténylegesen 180 vagy 180 fokhoz közeli visszafordítás történik, tehát a belépő és a kilépő vízsugár szinte párhuzamos egymással. És akkor nem mennék bele itt az elméleti rizsába, mert messze vinné el. Na, és akkor rátérnénk a Banki turbinára. Hogyan is működik a Banki turbina? Látják, hogy ide van írva egy kétszeres átömlési turbina. Ez a lényege, hogy kétszer használjuk ki a kontinuumnak a mozgási energiát. Mi történik? Ugye belép ezen a csatornán keresztül a kontinuum, vagy a víz, ugye a turbinának a járókerekére. Ugye ez meg fogja hajtani, de nem vezettem el rögtön, mint ugye a Pertonnál rögtön elvittem onnan a vizet, tehát egyszeres átömlésről beszélünk. Itt bevezetem kvázi a közepébe, és még egyszer rávezetem. Látják, itt van ez a pontvonal, tehát belép, meghajtja ezt, tovább megy, és még egyszer meghajtja a lapátot. Tetszenek látni? Jó. Jó, tehát így működik a Banki turbina. Tehát látják, itt van a kettes pont, itt van a második energiátadás, itt az egyes pont, de meg az első belépés, vagy hát az első energiátadási pont. Kis jellemző fordulatszámon dolgozik, és jó elméleti hatásfoka van. Ugye itt ezt látják, hogy kis esés mellett és kis nyelés mellett üzemel a Banki turbina. Hát Magyarországon, mivel van a Dunánk és a Tiszánk, a többi nem maximum kis folyócska, ugye annak Rábának sincs akkora hozama. Ugye nagyon sok folyóvíz van Magyarországon, de azok minden kis patakocskák, meg ilyen kis vízhuzamú, kisesésű folyócskák, és hogy energiát tudjunk belőle termelni, arra talált ki bárki. Köszönöm a lehetőséget, a kedélyeket. Jó, ennek sem mennék bele az elméleti részébe, mert megint messze vezetne. Látják, itt van a Banki turbina. Ugye a Peltonhoz képest egy nagyon széles berendezés, azért, hogy minél több vizet rá tudjunk engedni, ugye csak így fogom tudni, hogyha megnövelem ennek a lapátozásnak a hosszát. Ilyen robbantott ábrán látják, hogy hogyan is épül fel ez a berendezés. Nézzük meg, ha már Banki és Banki Donáta mi fiunk volt, itt amúgy a Bakonyban született, Bakony Bankon, állítólag valami árva gyerek volt, nem tudják ki az apja, ki az anyja, ott hol a pottyant Bakony Bankra, Banki Donát, ezért lett Banki Donát, mert Bakony Bankon találtak rá. Ugye aztán nagy nevű mérnök ember lett, feltaláló, a Műszaki Egyetemen tanított. Na, nézzük, mit. Ugye Magyarországra az jellemző, hogy kis vízhozamú, szélsőséges, vízjárású folyóink, patakaink vannak. Ugye mit jelent az? Nyáron szinte semmi nincs benne, tavasszal meg ősszel meg áradnak, mint a rossz nyavaja. De ilyen körülmények mellett is látják, hogy 1-2000 kilovattnyi teljesítményt ki tudunk belőle hozni. Azért ez egy jelentős mennyiség. Ugye a belegondolnak, az egy kisebb falunak az áramigényét el tudja látni egy Banki turbina, ha jó van megtervezve. Hatásfok a más vízturbinákhoz képest gyengébb. Ugye mi a gyengébb? 90% alatti. Ebből mire lehet sejteni, hogy egy más típusú turbinának 90% felett van a hatásfoka. De az is jó, hogy igazándiból a víznyeléstől független a hatásfoka, látják, tehát a víznyelés csökkenésé vagy változásával csekély mértékben változik a hatásfoka, és ami még a zsenialitás ennek a szerkezetnek, egyszerűen lehet gyártani, egyszerű kialakítása, ebből kifolyólag olcsón lehet előállítani. látják, hogy csövekből el lehet ketté vágnak egy csövet, behegezték valami dobra, és már is csináltak egy bánki turbinát. Tehát ez a... Na nézzük meg a reakciós turbináinkat. Na itt van az, hogy a folyadék teljesen ki fogja tölteni a lapátcsatornákat. Ugye mi az előbbinél emléke, ha visszagondolnak a Peltonra, ott egy kejt, attól függ, hogy hogy volt a rávezetés, ugye egy, kettő, három darab megszámlálható számú lapátra vezettük rá a folyadékunkat, reakciós turbináinkat pedig idézőesen belemártjuk a folyadékba, és így fog dolgozni. Tehát az összes lapátcsatornában folyadék van. A reakciós turbinák, azok látják, elméletileg bármelyik áramlástani szivattyút működtethetünk reakciós turbinaként, hiszen ugye az áramlástani szivattyúnál is mi van, ott is kitölti a kontinuum az összes lapátcsatornákat. Na hát itt is ugye ugyanaz van, mint az akciós turbináinknál, itt is hálózati frekvenciához kell igazítani a fordulatszálot. Ugye önmagában csinálhatunk mi bármilyen turbinát, forogjárathatjuk, de ha nem termelünk el energiát, akkor megette a fene az egészet. És hát a jellemző fordulatszámunk az közepes, vagy... Bocsánat, nem tudom, mi van, majd megőrít ez az időjárás. Múlt héten már Pingvinek érkeztek, hétvégén leszakadt az eső, most megint 20 fok van, hát igazad jön ki, akinek hatalma van. Látják, tehát a közepes jellemző fordulatszámú azok a Francis turbinák, a nagy jellemző fordulatszámok pedig a Kaplan turbinák. Na akkor nézzük meg rögtön elsőként a Francis turbinát. Nagyon fontos, radiális belépés és axiális kilépés. Tetszik látni? Radiális, tehát sugár irányba lép be, és tenge irányba lép ki a kontinuumunk. Van egy úgynevezett vezetőkerekünk, az itt kint van. Ez azért szükséges, hogy biztosítsuk az ütközésmentes belépést. Tehát szépen rávezetjük a kontinuumunkat a járókerékre, tehát szabályozzuk a be- és a kilépést, vagy hát pontosabban a belépést. Ugye hát van azon kilépési veszteség, hát a kilépésnél már nem tudjuk ilyen szépen szabályozni, hogy ott lesz valamekkora veszteségünk. Hát itt látják, van egy ilyen, hogy kilépési veszteség tényező. Ez lesz ez a mű S. Látják, hogy ugye itt a esély, a nyeléstől függően fog ez bekövetkezni, hát még lehet, ugye látják, hogy 10-15% környékére essen a veszteségünk. Na, hogyan is néz ki? Látják, hogy ez egy mocskos nagy szerkezet, a Francis turbina, tehát akár a, nem tudom pontosan, hogy a Hoover-ben milyen típusú turbinák vannak bent, de látják, hogy ha itt van a Hoover, akkor szerintem így ilyen 2-3 embernyi magasságú maga ez a turbina járókerék, és hát az átmérője az legalább egy ilyen 5 embernyi, egy egymás mögé fekszik, szerintem simán oda tudnánk fektetni egy ilyen 5-6 ember, tehát azért ezek ilyen 10 méter átmérő, de az A5-ös terembe simán beteszek egy ilyen Francis turbinát, és akkor ennyi volt. Körbeépítjük a termet, és akkor kész, ennyi volt. Egy brit születésű amerikai építészmérnökről nevezték el. Na hát akkor nézzük meg az úgynevezett propeller vagy káplán típusú turbinánkat. Ezek úgynevezett szárnylapátos gépek, vagyis azt kell mondott tudni, hogy axiális belépésű és axiális kilépésű, ugye mint a hajócsavarok, azért is lett propeller elnevezésű. Tehát ugye tengely irányba lép be a kontinuum, és tengely irányba fog kilépni. Nagyon fontos, hogy a turbinának a járó lapjai, vagy hát a lapátjai, azok rögzítettek, tehát nem fogjuk tudni mozgatni őket. A propellernek mindig rögzített lapjai vannak, a káplánnak viszont állíthatóak. Tehát ugye a propeller az mindig egy állandósult állapotban fog jó hatásfokkal dolgozni, viszont a káplán turbinának az a nagy előnye, ugye, hogy attól függően fogjuk tudni beszabályozni a lapátszöget, hogy éppen mi az aktuális állapot, mekkora a vízhozamunk, mekkora így a kialakult nyelésünk. Tehát mindig jó hatásokon fogjuk tudni üzemeltetni, viszont a kilépési veszteségünk 40% is lehet, tehát ezért nagyon fontos, hogy jó legyen a szívócsőnek a kialakítása. Na nézzük, így néz ki egy káplán típusú turbinának a beépítése. Látják, ide felülről, vagy oldalról, hát attól függ, de felülről, a turbinára felülről érkezik, és alulra távozik a folyadékunk. Így máshogyan szemlével pedig így másik távra látják, hogy ez is egy mocskos nagy szerkezet, tehát azért erőt a teszemben mesélték nekünk itt az egyetemen. Nem a turbinák kapcsán, hanem vasúti járművekről beszéltek, és akkor mondták, hogy ott építették össze az osztrákok a villanyozó, vadonatúj villanyozónyékat járműjavítóak, ott nézték, hogy hát, mi az, hogy itt a kész volt már minden, dauzták rá a forgóvázakra a járművet. Akkor nézik, hogy hát mi az, hogy itt a függő teher alatt egyet emberek vannak, és hát az embereken nincs munkavédelmi sisak, tehát ez mi már? Hát, szóval, hát nyilván az oké, hogy máshogyan nem tudják csak kézzel igazgatni, hogy pont rájön a forgóvázakra a járműszekvény, de hát az is sarkal szólni, hülyéske, elszabadul az a 80 tonnányi járműszekvény, és az valakinek a fejére esik. Nem tök mindegy, hogy van rajta bukós isnak. Ugye? Tehát így is lehet szemlélni a dolgot, de senki se álljon függő teher alá, mert ugye a fejre esik, az fáj. Ezen is látszik, hogy ez alá se szívesen állnám be, hogyha elszakadna a darukötél. Nézzük még káplán turbinát, látják, itt már ember is van. Látják, hogy azért ilyen 4-5 embernyi átmérővel simán lehet számolni egy ilyen káplán turbinánál. De hogy hogyan is működött? Nagyon nagy, látják, ez egy fekete-fehér kép, tehát ugye a 1800-as évek vége, 900-as évek elején lehet. Hogyan is terveztek, hogyan is működött anno egy turbina tervezésre? Hát ugye papíron, logarléccel és a többi ilyenekkel, mert hát a számítógép az még gyerekcipőben járkál, kitaláltak valamit. Ugye ezt szeretnénk megépíteni, ezzel ülnek, látják, hogy az emberekhez képest nagyon mocskos nagy szerkezetről van szó. Ugye nem is egybe készítik el, hanem külön-külön aztán összeszerelik. De hát valahogy mondani kell valamit, hogy egy ilyen berendezés ugyan működik. Ugye még egy villamosmotor nagyjából úgy el tudunk képzelni, hogy minimális, vannak már összefüggéseink arra, hogy a villamos motorok hogyan is működhetnek, azt úgy viszonylag jól el tudjuk képzelni, de ha csak egy autóra vagy egy vonatra gondolunk, annál is triviális összefüggésekkel meg tudjuk mondani a valóságot. Mi van egy áramlástani berendezése? Ugye belegondolnak, nem tudom, hogy kihez jártak elméletre, és mennyire ment bele az áramlástaninak a rejtelmeibe, de hát már a Bernoulli egyenlet sem egy annyira triviális, egyszerű egyenlet, de az még jól kezelhető, hiszen könnyű, nincsenek benne nehéz matematikai lépések, exakt módon meghatározható. De ez az áramlást annak így a jéghegyének a csúcsa, azt kapargattok itt meg, de amúgy, hogyha belegondolnak, van az úgynevezett Navier-Stokes egyenlet rendszer. Ez 3D-ben képes leírni egy áramlást, és mindenféle dolgokat figyelembe tud venni a Navier-Stokes, sőt még a hőtani paramétereket is bele lehet pakolni ebbe a Navier-Stokes egyenlet rendszerbe. Ráadásul differenciál egyenlet, ha már differenciál egyenletről beszélünk, akkor az vagy megoldható numerikusan, vagy nem oldható meg numerikusan. Matekból beszéltek már ilyenről, ugye? Matekon általában mindig megoldható diffegyenletekkel dolgoznak, de ugye van olyan, amit nem oldhatunk meg numerikusan. Akkor ott már probléma van. Na, a Navier-Stokes egyenletrendszer egy ilyen egyenletrendszer, numerikusan nem oldható meg. Mindenféle közelítő marhaságokat kell csinálni. Tart a számítás technika, hogy ez a laptop, ami nekem van, ez képes arra, hogy a Navier-Stokes egyenletrendszert hát nem megoldja, megoldani nem fogja, de a mindenféle közelítő megoldásokkal megoldja az áramlástan dolgait, és a használható végeredményt köp ki. Tehát most ez a lényeg, hogy használható legyen a végeredmény. Úgy történik egy bármilyen áramlástani berendezésnek a tervezése, a mérnök megálmod valamit, odaadja a szimulációs csapatnak, hogy én erre a turbinára gondoltam, akkor nézzük meg, hogy ez tényleg úgy fog dolgozni, mint ahogy mi azt megterveztük. Leszimulálják, ugye még mindig a számítógépben vagyunk, tehát a gyár még egy kapa vágást nem csinált a turbina járókerékkel, semmit, még mindig csak a mérnökök csapatai között pattog a labda. Azt mondják, hogy itt meg valószínűleg módosítani kell a geometrián, mert terítési gőznyomás alá megy, tehát kavitáció lesz, akkor vissza a mérnök csapathoz, akkor még egy kicsit változtatnak a lapátszögeken, vissza a szimulációsoknak, akkor ott megint leszimulálják, és akkor ez így megy egy ilyen 3-4 évig így a tervezési folyamat, mert hogy a szimuláció az nem 2 perc alatt fut le, sőt akár hát azért elég macerás egy ilyen szimulációt jól megcsinálni, tehát nem maga a szimulációnak a lefuttatása a sok idő, az is sok időt tud lenni, de ha így az egész folyamatot nézik, akkor az csak minimális része, amíg lefut a szimuláció, az, hogy olyan környezetbe helyezzük, ami szemlélteti a valóságot, olyan peremfeltételeket állítsunk be, ami megközelíti a valóságot, na hát az a tudomány, hogy hogyan is állítgatjuk a kapcsolókat, nem az, hogy rábökünk a stadionba. És ugye még egy nagyon fontos dolog, olyan eredményt kihozni, ami megközelíti a valóságot, tehát nagyon észnél kell lenni, de lényeg, hogy nagyon egyszerű már a folyamat, hogy nem kell elkészíteni semmit egy ilyen berendezésből, hanem azt kell mondani, hogy na, ez a kész, lehet gyártani. Tehát nagyjából így néz ki. Költséghatékonyak vagyunk, viszonylag gyorsak vagyunk. Régen ez hogy működött? Megálmodtak a tervezők egy nagy berendezést, azt elkezdték lekicsinyíteni, és csináltak egy ilyen kis turbinát, ezt mondjuk a turbina járókerekének kismintájának a kismintája. Tehát valami kis modellt csináltak, csináltak egy hasonló kicsinke környezetet, belehelyezték, és megnézték azt, hogy ez így működik-e. Na most el tudják képzelni, hogy elkészíteni, hát nem egy akkora történet egy ilyet, de azért mégiscsak hosszabb folyamat elkészíteni, megvizsgálni, ha nem jó, kideríteni a pontokat, ugye a valóságban egy áramlást nagyon-nagyon nehéz. Megnézni, hogy hol alakulnak ki kritikus pontok, ahol terítési gőznyomásodat vagyunk. Hát azért az egy elég nehéz folyamat. Tehát nagyon-nagyon hosszú volt a folyamat. Ugye hát nem volt számítógépük azoknak az embereknek, vagy olyan számítógépük, amikkel ezeket meg tudták volna csinálni. De lényeg, készítettek egy kis mintát. Ha az bevált, akkor megnézték egy picit nagyobba. Ha az a picit nagyobb az úgynevezett kis minta is azt az eredményt hozta, mint amit vártak, akkor el lehetett készíteni a kész turbina járókereket. Tehát régen így működött, most már azért sokkal egyszerűbb ez a folyamat, de természetesen nem csak ilyen berendezésnek a tervezésére, gyártására használhatók ezek az áramlástani szimulációk. Mindenhol lehet használni, idézőjelesen, ahova az ember el se tud jutni, például a Marsra, ugye oda nem szoktunk kimenni, nagyjából ismerjük a Marsnak a paramétereit, és amikor megterveznek egy űreszközt, amit le akar szállni a Marsra, akkor leszimulálják a marsi környezetet, hogy el fog-e érni, ugye van légköre a Marson, tehát ugye akkor kell valami hővédelem, nyilván nagy sebességgel belépő járművek az űrből, azok iszonyatosan fölmelegednek. Tehát ők megnézik, hogy akkor tényleg mi működik-e. De például 4-es metrónak a füst elvezetés hasonlóképpen nézték meg, elkészítették az állomásoknak a modelljét, és elkezd füstöt csináltak virtuálisan, és nézték, hogy tényleg arra megy-e a füst ilyen körülmények között, mint amerre mi azt szeretnénk. Nem kellett bevinni a füstbombát, vagy hát már csak akkor kellett bevinni a füstbombát, amikor validálni kellett, hogy tényleg úgy működik-e, tehát jól rakták össze a tűzvédelmi berendezését a 4-es metrónak, de már lehetett így előre tervezni, hogy hova, milyen pontokra kell kényszer áramlást csinálni, működjön a rendszer. Úgyhogy tényleg széles körbe lehet használni. Sajnos Magyarországon a numerikus áramlástan az egy ilyen fekete pont a mérnök, vagy hát ilyen fekete folt a mérnököknek. Ugye a mindenféle mechanikai véges elemes programot azt ezerre nyomatják, véges elemes szimuláció A-tól Z-ig az nagyon megy, és mindenki ezzel foglalkozik, de hát az áramlástan az még így nem nincs bent a köztudatban, erre most tudok példát is mondani. Ugye elkészültek a vadonatúj IC kocsik, és kiderült, hogy kiállnak a csehekhez, meg a németekhez, nagy sebességgel 200 km/h-val járhatja őket a vasútársaság, és azt vették észre, hogy a kocsik közötti gumiharmonika, ami ugye, ahol átjárnak, ott van ez a fekete gumi cucc. És véletlen megtaláltak, mert hát ott ültem, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozok, megkérdezték, hogy nekem mi az első gondolatom erről. És mondtam, hogy szerintem olyan áramlás alakul ki a mozdony, mert hogy mindig a mozdony mögötti kocsinál jön ez a jelenség, elszakad, aztán csapod és összekarcolja a gyönyörű szép festést, meg mit tudom én. És mondtam, hogy szerintem ott olyan áramlás fog kialakulni a mozdony és a kocsi között, hogy abban belekap abba a gumikurkába, és nem azért fog elszakadni, mert fújja a szél, hanem egy ilyen ütemes lüktetés alakul ki, ami beremegteti ezt a gumihurkát, és attól szakad el. Kimentek, megnézték, és azt mondták, hogy hát valószínűleg ez így van. Miért alakulhatott ez így ki? Mert senki nem csinált rá áramlástani szimulációt, hogy ott a mozdony és a kocsi között mi alakul ki. De ugye miért lesz az autónak a hátsó ablaka tiszta retek, még akkor is, hogyha ha járhatjuk az ablaktörlőt, mert ugye a kocsi mögött egy olyan örvénylés fog kialakulni, ami az útról fölszedi a koszt, és rányomja a hátsó ablakra. Tehát ez se annyira triviális. Az ugye, gondolták volna, hogy ezért olyan retkesek az autóknak a hátulja? Most már igen, végig lehet gondolni. Az első gondolat, összefröcskölik ezért pocsolják meg. Nem, azért, mert a kocsi mögött olyan örvénylések alakulnak ki. Vagy a másik példa, miért a repülőgépek szárnyai nem egyenesen végződnek, hanem így föl vannak ívelve. Miért vannak felívelve? Ugye azért, mert a szárny végen ugye hirtelen nyomás változás fog kialakulni. Hiszen ugye van a szárnyprofil, azon van valamekkora nyomáskülönbség, és van a környező levegő, amekkora statikus nyomás uralkodik. A kettő között nyomáskülönbség fog kialakulni, ott viszont örvénylés fog kialakulni a szárny végén. Például egy Boeing 747-es mögött megy egy kis Cessna, képes csak azért, mert mögötte hatalmas örvénylések alakulnak ki, lezuhan a mögötte lévő Cessna, mert megszűnik a felhajtóerje a Cessna-nak a szárnyán. Úgyhogy erre a légiforgalmi irányítóknak nagyon oda kell figyelni, hogy egy nagy gép mögé milyen távolságba hozzák be a kisebb gépet. Úgyhogy az, és hogy csökkentsék ezt a szárnyvégi örvénylést, rontják az áramlást, tehát fölhúzzák a szárnyaknak a profilját, tehát próbálnak egy átmenetet képezni, ugye a nagy nyomás különbségű szárny és a statikus nyomáson lévő levegő között, de hát erre is lényegében akkor jöttek rá, amikor egyrészt lezuhantak a Cessnák a 747-es mögött, ez az egyik ok, a másik után elkezdték áramlástanilag is szimulálni, tehát láthatóvá tették már tervezés során, hogy mi lesz a repülőgép mögött, úgyhogy igazából az áramlástani tervezés, ez ugye elsősorban a repülőiparból jött. Na, de akkor ennyi kis kitekintést gondoltam itt a turbina és ezen a képnek a kapcsán. Remélem, hogy azért egy kis érdekességet tudtam ezzel mondani, mert szerintem ezek nem annyira triviális dolgok, legalábbis a magyar oktatási rendszerben. Hát, ha valaki kedvet kap hozzá, akkor lehet élni. Tehát akkor nézzük meg a szívócsövét a turbinának. Hát ezt lehet, hogy inkább kihagyom, de amíg nem hagyom ki. Tehát itt van a szívócső, hogy hogyan is működik ez a berendezés. Ugye jön itt az áramlás, ugye vannak nekünk helyzeti és mozgási energiáink vannak. Ugye egy reakciós turbinánál van mozgási energia is, és nyomási energia is. Ugye látják, hogy ez lesz a C2 négyzet per 2J lesz a dinamikai magasságunk, és ugye ez fog átalakulni helyzeti energiává, tehát a mozgási energia átalakul ugye kvázi helyzeti energiává. Itt van a diffúzió szívócsőben a hidrosztatikai nyomás átalakított mozgási energia, magasság, és akkor ezeket kell szépen végig gondolni. Látják, hogy van a szívócsövet elhagyott dinamikai magassága, ami lényegében nem lesz más, mint a kilépési veszély. Akkor itt látják majd a tényleges. Ugye itt van a figyelembe véve a megtartozó magasság. Ott van a lehetséges szívócsővehöz tartozó hidrosztatikai magasság, tehát ez a safozott terület, ez a nem lehetséges területek összessége, tehát itt lehet látni, hogy hogyan kell kialakítani. Tehát a szívócsövét így kell kialakítani, hogy ez az egyenlet teljesüljön rá. Szerintem ez nem kellene többet foglalkozni. Na, hogy nézzük meg, itt, igen, tehát hogy hogyan is van, hogyan is néz ki egy ilyen berendezésünk. Látják, hogy itt van a felvízszín, jó van a turbina fölött vagyunk, tehát látják, hogy ide már tényleg mocskos, mint duzzasztás szükséges. Itt van az alvízszint, és látják, hogy ugye az alvízszint alatt van ez a berendezés. Na, akkor nézzünk még dolgokat. Nézzük meg a szélturbinákat. Hol találunk szélturbinákat? Ugye nem lesz egy öltött, vagy hát itt a kisalföldi régió tele van szélturbinával, és amikor az ember jön vonattal vagy autóval az autópályán, csodálkozva nézi, hogy miért nem üzemelnek ezek a szélturbinák. Azért nem üzemelnek a szélturbinák, mert egy szélturbinát leállítani sokkal könnyebb, mint egy hőerőművet. Ha egy hőerőművet leállítunk, akkor ugye mocskos nagy energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy mi azt újra elindítsuk. Becsapom az adatot. Majd, ugye a paksi atomerőmű, egy atomerőművet se olyan könnyű leállítani. Egy vízerőművet már könnyebb leállítani, hiszen fogjuk, elzárjuk a csapot, kinyitjuk a megkerülő ágat, aztán hadd szóljon. Tehát, de még azt se célszerű leállítani, viszont egy szélturbinát, beállítjuk a lapátokat szélirányba, fixáljuk, és onnantól kezdve az nem működik. Tehát amikor nincs szükségünk energiára, ugye van egy MAVIR, azt hiszem az a nevük, ugye a Magyar Villamos Energiaelosztó Központ, vagy nem is tudom mi a pontos nevük, de mindegy, van egy országos energia irányító rendszer, ami azt mondja meg, hogy nézi, hogy mekkora az országnak a pillanatnyi energiafogyasztása, és ehhez igazítja hozzá az erőműveket. Tehát a villamos, erről majd lesz az utolsó órákon szó, hogy hogyan is működik, de előjáróban azért ennél el kell azt mondjam, hogy azért nem üzemelnek a szélturbinák, mert amikor nincs szüksége az országnak sok energiára, akkor kikapcsoljuk. És mit kapcsolunk ki? Azt kapcsoljuk ki, amit a legegyszerűbb kikapcsolni. Jó? Tehát miért csökkenteni egy hőerőműnek az teljesítményét, még mindig könnyebb, mint leállítani az egészet a francba, és nulláról újra húzni. Úgyhogy erre nagyon oda szoktak figyelni. Ugye a másik dolog, meg szoktunk exportálni is energiát az osztrákoknak, meg a környező országokban, mindenhova, ahol éppen hiány van, nekünk meg többletünk van, tehát így tudjuk kiegyensúlyozni a rendszerünket. Belegondolnak, ugye nem a villamos energia, az nem egy ilyen kifejezetten kiegyensúlyozott rendszer, hiszen pillanatról pillanatra változik az energiafogyasztás, hát ezt lekövetni, ez csak ilyen jóslatok alapján lehet, és hát olyan, mint az időjárás előrejelzés, meg lehet jósolni, hogy holnap reggel nagyjából lesz az energiafogyasztás, sok éves átlagot figyelembe véve, aztán ha kell, ott nyomnak rá, ha nem, akkor még egy picit elvesznek, vagy pedig elmondjuk az osztály. Akik megint rosszul jósoltak. Na, hogyan is működik a szélturbina? Hát, akkor egy szélturbina, azt így belegondolnak, ha ezek a vízturbináink, azok egy fordított áramlástani szivattyúk voltak, akkor ugye a szélturbina pedig felfogható kvázi egy fordított ventilátornak. Már keresünk valami közös pontokat. Ugye, hogyan is működik? Van nekünk egy úgynevezett áramcsövünk. Hő- és áramlástamból lehet, hogy találkoztak már ezzel a kifejezésen, hogy áramcső. Ugye itt mi történik? Ugye van valamekkora belépő eszmetszetünk, eszerőjük A1, itt lesz valamekkora V1 szélsebességem, és valahol megszűnik ez az áramcső, A2 keresztmetszetten és V2 áramlási sebességgel, és látják, hogy itt van valahol, itt valahol elhelyezkedik a szélturbinák egy szélturbina szélkerék keresztmetszettel. Én fölírva rá a Bernoulli egyenletet, hiszen ezzel tudunk kvázi főzni. Ugye arra fogunk jutni,
Na most mindjárt kezdődik a gyakorlat, és most mindenki be akar lépni a Teams-be, legalábbis. Az elmélet az nem izgi, elhiszem. Tehát fölírva a Bernoullit,
ugye itt van a belépési pont a szélkerék előtt, szélkerék mögött, ugye az energiatartalomnak meg kell egyezni az egyik oldalon is, meg a másik oldalon is, hiszen nem fog működni a rendszer, és azt fogjuk megkapni, hogy az erő, amekkora ugye fellép ezen a szélkeréken, az ugye nem ez más, mint az egyes pontban, tehát nagyon távol valahol a szélkerék előtt, a C2 meg valahol nagyon távol a szélkerék mögött. Mondhatjuk azt is, hogy az a V1 vagy C1 sebesség, az kvázi a szélsebességként lehet felfogni. Hát ez a kettes pont, hát ez már nem annyira triviális. De a lényeg, hogy ugye a sebességek és a közeg sűrűségét és a belépő és a kilépő keresztmetszettől fog függeni, az, hogy mekkora erő fog ébredni ezen a szélturbinán. Továbbvéve akkor ezt a gondolatmenetet látják, hogy lesz itt micsoda, hát gyomás különbség fog kialakulni. Fogható föl, tehát a C1 és a C2 sebességből adódó nyomáskülönbség fog kialakulni. Más egyszintben vagyunk, itt viszont a nyomás, a normál légköri nyomásom az állandó, tehát azzal nem lehet, ugye szintkülönbségből adódó nyomáskülönbség nem lehet, csak és kizárólag dinamikus nyomáskülönbség fog kialakulni. És hogy mi is ez a kettő? Hát be lehet vezetni az úgynevezett szélkeréknek a sebességét, ami két sebességnek. Tehát a szélkerék sebessége az a C1 plusz a C2 per 2. Mekkora lesz a szélturbinán a hatásfoka? Na most a szélturbina hatásfoka, azt látják, hogy elég csúnya képlet, de hogy akkor mik is vannak. Van a C1 sebesség, ami itt látható, az a szélsebesség. Ezt a szélkereket. Lesz a CSK, vagyis a szélkeréken az áramlási sebesség. C2 a végtelenbe vett lényegében szélsebesség. Tehát ha ez rendezőket, azt fogjuk kijönni, hogy 1-C2 per C1 a négyzeten az a elméleti teljesítménye ennek a szélturbinának. És van egy úgynevezett Betz limitünk. Ez a Betz limit, ez igazándiból a maximális teljesítményt akarja kifejezni, vagy arra próbálunk követ mondani valamit, hogy mekkora lehet egy szélturbinának a hasznos, maximális hasznos teljesítménye. És ha itt végigvezetjük a dolgokat, ezt nem is kell nagyon lekottál vagy leírni. Itt azt kell megvizsgálni, hogy mekkora lehet, ugye itt a határértékeket kellene számolni, és arra fogunk kilukadni, hogy a levegő energiájának legfeljebb a 16-27 része, vagyis durván 60%-át fogjuk tudni kihasználni. Ez a Betz limit. Tehát arról van szó, hogy ennek a hasznos teljesítmény képletnek hol lesz maximuma. Maximuma meg ott van, ahol amit már mondtam, tehát 60% lesz a maximum teljesítménye egy ilyennek. Ez nem hatásfok, ez ennyit tudunk kiszedni, tehát a maximum teljesítménynek, amit elméletileg lehet, annak a 60%-át fogjuk tudni csak elérni. Hát így néz ki a szélturbinát. A szélturbinát nagyon fontos, hogy állíthatóak a lapát, szögei, tehát elforgathatók mindig, ideális szögben érkezzen a lapátra a szél, és ugye el lehessen forgatni magát ezt mindig szélirányba és a legjobb ellenszögben, hogy mindig biztosítani tudjuk a hálózati frekvenciával történő táplálást. Na hát, még a szélturbinához ide, ugye becélimített visszapakolva kapunk egy úgynevezett teljesítmény tényezőt. Ugye ennek a teljesítmény tényezőnek, ha végig gondolják, akkor a maximál, ugye itt a CP, ugye mennyi lehet a maximum? Hát 59,3%, tehát a batch limiten nem tudunk túljutni, hiszen ott vége a dalnak. És bevezettünk egy úgynevezett gyorsjárási tényezőt, ami a lapát csúcsánál lévő szélsebesség, vagy hát kerületi sebesség, tehát milyen gyorsan forog a lapát, és az aktuális szélsebességnek a hányadosaként fog kialakulni. És ezek alapján megint lehet csoportosításokat végezni. Hát látják, hogy itt van ez az ábra, hogy milyen ugye gyorsjárási tényező mellett, tehát megint a tervezés folyamatára visszalépünk, milyen szélsebesség mellett milyen berendezéseket lehet behozni. Ugye látják, hogy itt van a CP-m és a tip speed ratio, ez ugye a gyorsjárási tényezőnk. Ugye. És akkor látják, hogy ugye itt a batch limitnél van a határ. Ugye Magyarországon ez a három lapátozású, hiszen ezek a földrajzi adottságai, hogy mi itt helyezkedünk el, de lehetne egy lapátos, két lapátos, ez a Darius rotor, ilyet is valahol ilyet tudnak használni, ugye itt van a Dutch windmill, ugye a holland szélmalom típusú berendezés, van ilyen amerikai szélturbina, és van a Salonius rotor, hát ugye ezeket értelemszerűen végig kell nézni, hogy mit hova lehet telepíteni. Hát, mint itt ezeket kihagyjuk. Na hát akkor, ugye itt van a szélsebesség, látják, hogy a C1 a talaj közelben hány magasságon mért szélsebessége, tehát azt próbáljuk meg valahogyan meghatározni, hogy odafönt valami, ha mi lent mérünk valamit, valamilyen szinten mérünk egy szélsebességet, akkor odafönt nagyjából milyen sebesség várható. Ugye ez is csak egy ilyen teoretikus dolog, hogy így fog változni elméletileg a szélsebességünk a magasság függvényében. Propeller, mint hajócsavar, hát igazából hasonlóképpen működik, mint a szélturbina, tehát az a működési elve az azonos, csak ugye most nem a kontinuum viszi be az energiát, hanem ugye mi adunk energiát a kontinuumoknak. Tehát látják, a hatások értelmezése egy kicsit más. Ugye a pillanatnyi teljesítményünk, amit elérhetünk, amivel dolgoztatjuk a propellerünket, ugye F-szer-V-ként megkapjuk a pillanatnyi teljesítményt, és az elméleti maximum teljesítménynek a hányadosaként fog szerepelni ugye a hajócsavar propeller hatásfoka. Úgyhogy nagyjából erről van itt szó, de majd gyakorlaton ez erről még fog. És akkor hát az utolsó témakörünk, ezen megpróbálok gyorsan végigmenni, a hidromotorok, hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek, erről lenne szó. A hidromotorok azok igazándiból a hidrosztatikus motorok, itt miről is van szó? Ugye hidrosztatika, tehát itt a nyomásokkal fogunk dolgozni. Tehát a hidromotor az a kontinuumnak a nyomási energiáját hasznosító berendezés, ide is van írva, elmileg bármilyen volumetrikus szivattyú működhet hidromotorként. Azért itt ez meg kell állni egy pillanatra, tehát axiáldugattyús vagy lamellás rendszerű rendszerekről van szó, vagy hát ilyen áramlásani berendezéseket lehet használni. Jó, tehát használják is a hidromotorokat, hidrosztatikus erőátvitelt. Hát itt térfogat áram helyett folyadéknyelés van, nyomáskülönbség szállító magasság helyett és tényleges folyadékszállítás nyelés a geometriai méretekből számítható. Ugye szivattyúnál a valóságos az mindig kisebb, hidromotoroknál pedig nagyobb. Hogyan is működik a hidrosztatikus energiaátvitel? Hát a hidrosztatikus energiával kell egy szivattyúnk, kell egy motorunk, ugye a motor az a megfordított szivattyú. Ezt összekötjük egy csővezetékkel, és biztosítjuk a folyamatos kontinuum áramunkat, tehát egy tartályból szívunk, és ugyanabban a tartályba fogunk visszanyomni. Ugye említettem, hogy egy dugattyús gépet nem lehet igazándiból lefolytani, tehát hogyha szabályozom, akkor valamilyen mindenképp kell egy megkerülő ág, hogyha én leállítom a motoromat, és a szivattyúm pörög, akkor is meg legyen a folyamatos energia áramlás, vagy kontinuum áramlás, hiszen ha ez nem valósulna meg, akkor csúnya világ lenne. Ugye kell egy folytószelep, amivel tudom változtatni a térfogatáramomat, jellegörvéje. Ugye a szivattyúnak, itt van a szivattyúnak, fordítottan van a motornak, hát akkor a munkapontom hol fog kialakulni, ugye valamekkora nyomáskülönbsége lesz a motornak, egy szivattyúnak egy munkapontja lesz, és ide fogom betolni lényegében a motornak a jelleggörbét, és akkor itt fog kialakulni. Hát igen, motor jelleggörbéje, hidromotor jelleggörbéje valami ilyesmi. Na nézzük, hogyan is néz ki egy ilyen berendezés. Ugye látják, hogy vannak dugattyú, tehát forog a főtengely, és valamilyen úton, módon, ugye valamilyen szög alatt, ha beállítom, akkor ugye, ha meghajtok egy tárcsát, akkor meg fogja mozgatni a dugattyúimat, tehát így fog nagyjából kinézni, tehát a forgó mozgást ilyen alternáló mozgássá kell átkonvertálni. De ezt végig tudják otthon nézni, hogy ugye leggyakrabban pedig hát valamilyen ferderrendszerű berendezést használnak. Ugye ha én ezt tudom ezt a szöget állítani, akkor változtatható térfogatáramról beszélünk, ha pedig nem tudom ezt a szöget állítani, akkor pedig állandó térfogatáramú berendezésről van szó. Itt van egy valós berendezés, és itt van még egy, és hát látják, hogy ezek a nagy munkagépeknek a kerekei, azok hát így vannak meghajtva, de hát a markolónak a munka, vagy ezek eszkavátornak, ugye ez a markolókanala, és ilyen hidrostatikus rendszerrel üzemel, és még számtalan egyéb példát lehet hozni. Mi az előnye? Függetlenül lehet a kerekeket egymástól vezérelni, tehát így lehet akár kanyarodni, hogy más-más fordulatszámot állítok be, vagy hát ugye térfogatáramot vezérlek ki a egyes szivattyúkra. De természetesen ezt lehet járműiparban használni, kisvasútat csináltak ilyen motorkocsit hidrosztatikus hajtással, visik, mint az állat, de a legjobb hatásokú erőátvitelt lehet elérni a hidrosztatikával. Na, hát ugye, míg az előbbiekben ugye a nyomásenergiával dolgoztattunk, most pedig a mozgásenergia. Tehát kell nekem kettő darab áramlástani berendezésem. Ugye látják, itt van egy áramlástani szivattyú, vagy ez a turbina, itt pedig egy szivattyú. Ugye itt szivattyúzok, Hát akkor ugye itt vezetem vissza, és így fog megvalósulni a kontinuum áramlásom. Tehát van egy behajtó tengely és van egy kihajtó tengely. Lényegében a dízelmozdonyoknak a végén ezt használták, még ma is azért alkalmazzák, mert egy nem egy rossz hatásokon működő berendezés, és sokkal könnyebb, mint egy villamos erőátvitelű berendezés. Látják, ha én behajtok, akkor kontinuum áramlásnak megfelelően valahol ki fog alakulni. Na most hogyan is alakul ez ki? Tehát a valóságban ez így néz ki, egy keresztmetszeten ez a vezetőkerék, ezzel valósítom meg azt, hogy perdületmentes belépés és perdületmentes kilépés valósuljon meg. Látják, hogy itt van a turbina, és itt van a szivattyú, tehát egy közös házba betettem az egészet, egy kis kompakt szerkezetet kapok. Lehet ezt nyomatékmódosítóként, nyomatékváltóként használni, akkor mindenképp van nekünk járókerekünk, ha pedig egy tengelykapcsoló, akkor pedig ugye ez nem feltétlenül szükséges a járókerék, mert ugye a vezetőkereken nincs, hiszen ez fogja megvalósítani a nyomatékváltásomat. Na az elméleti levezetést azt kihagynám, és a Lévai Zoltánnak a ábráját itt megmutatom, ezt meg lehet nézni, látják, hogy így fog megvalósulni a kontinuum áramlásunk. Mi is a alapvető jellemzőink, nem sebességtartó, a folyadék melegszik, mint a rossz nyavaja, úgyhogy hűteni kell, de rendesen, tehát nem csak a motor kell hűteni, hanem magát a hidraulika folyadékot. Nagyjából ennyi. Úgyhogy a régi típusú automataváltók azok hidrodinamikus nyomatékmódosítók voltak, és még a járműiparban, még a vasúton szokták alkalmazni. Azért ez már egy kicsit a divatból. Miért is kellett ez? Hát egyrészt valahogy függetleníteni kell a motort a kerekektől, másrészt meg nyomatékot is szeretném módosítani. Jó, hát nagyjából ennyi lett volna az elmélet, nagy vonalakban így átszaladtunk ezeken. Meg kell nyugtatni önöket, én nyugtatom önöket. Számpéldák, számonkérésben vizsgán, csak és kizárólag szélturbinákkal kapcsolatosak lesznek, úgyhogy itt csak megemlített. Az elmélet lehet, hogy lesznek a vízturbinákkal kapcsolatos kérdések, meg a dinamikus, hidrosztatikus, hidrodinamikus erőátvitelről is lehetnek kérdések, de ezekről nincsenek számpéldák. Ebben a felállásban önöknek szerintem javára csak és kizárólag a szélturbinákkal kapcsolatos számítások lesznek. Jó, akkor tartunk egy 20 perc szünetet, és akkor folytatjuk a gyakorlattal. Hát akkor köszönöm az eddigi figyelmüket.